Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Gianni Annoni.
Grazie. Köszönöm
szépen. Sikerült.
Abszolút.
Mert elkezdtük ezt a beszélgetést, vagy mert elkezdjük ezt a beszélgetést, várakozva, hogy végre legyen stúdiónk, kiderítettük, hogy mi ismerjük egymást.
A véletlenek.
Teljesen véletlenül ismerjük egymást, méghozzá focipályáról.
Igen.
Jó 20-25 évvel ezelőtt egymás ellen játszottunk, nem is egy alkalommal. Én emlékszem, hogy onnan maradt meg a név egyébként, hogy a kapus állandóan üvöltözött, hogy Gianni, gyere vissza! Na, szóval így aztán, ha már a futballpályán az ember összetegeződik a másikkal, akkor ezt a tegeződős formát megtartjuk most is.
Köszönöm szépen.
De nagy hét van, igen. Nagy hét hétfője van, amikor ez a beszélgetés adásba kerül, úgyhogy arra gondoltam, hogy beszéljünk húsvétról, arról, hogy az olaszok hogyan ünneplik, hogyan készülnek húsvétra, de még mielőtt egyébként erről beszélnénk, azért egy rövid kis történetet, hogy hogyan is kerültél Budapestre, miért maradtál itt, hogyan jött az ötlet, hogy éttermet nyissatok, hogy egy sikeres étterem a tiétek a Pomodoro, és hát erős beszélhetünk, hogy milyen sikerek, milyen kitüntetések voltak itt az utóbbi időben, de egy rövid kis, mondjuk így életrajzi adatok, hogy jó. Egy olasz fiú hogyan kerül Budapestre, és aztán hogyan ragad itt?
Hú, ez most nem akarom senkit sem botrányoztatni, de először is a fociról egy picit, az a jó, amikor valaki külföldi, nem tudja, ki ellen játszik, és úgy bánik a másik, mint a semmi nem lenne.
Tudom, emlékszem rá, mert Orbán Viktor fölrúgtad, arra emlékszem.
Nem tudom, hogy játszott-e, de
persze, hogy
ő is ott volt. Nem is tudom.
Össze is kakaskodtatok egy kicsikét, még erre is emlékszem. Igen.
De akkor elnézést kérek most mindenki előtt először is, nem akartam rosszat senkinek. Ez jó, meglep, nem is tudtam. Amit érdekes, hogy egy ösztöndíjból akkoriban beszélünk a 90-es évek elején, 93-94, ösztöndíjat kaptam egy közgazdasági egyetemen, egy milánói melletti várostól, a harmadéves voltam a közgazdasági egyetemen ott, és egy olyan lehetőséget adódott, hogy nem egy 6 hónapos, hogy mondjak, ösztöndíjért menjek el, de egy évesre. Nekem ez fontos volt, mert ki akartam valahogy csatlakozni a családomtól, és nem volt nagy erőm búcsúzni tőlük, hanem egy ilyen formában ráfogva az egyetemre elszökök otthonról egy kicsit, mert mindent, az egész életem az az otthon lévő időmet töltöttem, nem volt valahogy, mindig valahogy
behatárolta.
Nagyon erősen, és úgy éreztem, hogy nincsen, nem tudom megélni azt, amit szeretnék. Egy ilyen fajta szabadság érzetem volt, és abban az időben Magyarországon hatalmas nagy lendület, pezsegés, házi bulik formájában, ami ma nem tudom mennyire még divatosak.
A gyerekeim például van még, azért ez ma is divatos.
Nagyon
ma
jó, hát divatos. Remélem azt, hogy rendet tartják a lakás, mert az...
ez egy nehezebb kérdés.
Igen, és az egyetem alatt még akkor a Corvinus még nem is volt úgy felkészülve egy kapitalista gondolkozású oktatása, és sok amerikai nyugdíjas tanárunk volt, aki angolul természetesen görögöknek és egyetlen egy olasznak adott elő, de ami a lényeg az, hogy a döntés az egy kicsit emiatt is volt, meg az is most egy vicce téve egy picit a témát, hogy akkoriban az olasz parlament megjelent egy Cicciolina nevezettű parlament.
Magyarországon is ismert. Cicciolinát Magyarországon is ismeri. Igen, ebben biztos lehet. Jó,
Staller érkezett, és akkor botránkozások voltak, meg mindenki vágyott erre a szőke bomba nőre. Egy kicsit így vicceket félrakva, de valahogy ez a szabadság a családtól, kerestem magam őszintén, hogy mi vagyok, ki vagyok, mert addigra mindig az volt, hogy elmentem iskolába, elmentem sportolni, hazamentem, és ez volt minden egyes nap. És a bulizás, és önmagában az én fiatal életemet, az nagyon órákban volt, éjfélkor, egykor haza kell érned, mindig valahogy egy kicsit így ezek a falak voltak.
Kötöttségek.
Elég erősen. És Magyarország szabadság. Innétől kezdve utána egy év után vissza kellett mennem, természetesen lett magyar barátnőm, milyen szép magyar barátnőm, vagy barátnőm sose lehetett volna az én kis falumba, természetesen ez a Made in Italy szexi címlap, vagy éppen hogy a figura, ez az olaszosság hozott sok eredményt, idézőjelve, de mindig tisztelettel és mindig az a tisztelet, ami a szüleim megneveltek arra, hogy egy hölgy felé hogy kell viselkedni, ez nagyon fontos, ez mindenféleképpen otthonról hozom, és remélem is, hogy így is lesz mindig, és át tudom adni majd a fiaimnak, hogy mit jelent nővel viselkedni, és a viselkedést megtisztelni, bocsánat, így magyarul jobb, és utána természetesen így hozta ez az egész, hogy mindig jött egy doboz, tudnotok kell, hogy akkoriban, mint a régi olaszok, vártunk egy dobozt, ami élelmiszerrel volt teli, mert akkor Magyarországon nem lehetett nagyon olasz élelmiszerrel találkozni.
Hát 93-ban még nem. Ez így igaz.
És akkor érkezett egy dobozt, egy görög barátom azt is megtanította, hogy ők hogy kapnak pénzt, egy croissantba bele volt rakva a plusz zseppénz a szülőktől, és én üzentem ugyanúgy a szüleimnek és édesapám arra, hogy viccelődjön, egy nuteles croissantba rakta be. De vicceket az apám, édesapám a mosolygása mindig eléggé törekszik. De lényegében az, hogy megérkezett egy ilyen élelmiszer csomag, és mindig az volt, hogy együtt leülünk és ünnepelünk. És éreztem ezt a vonzódása az ilyen asztali összejövetelnek, és arra, hogy együtt töltünk időt, utána lassan így. Szerintem minden férfi, aki egy matriarkális családban nő, szerintem tud főzni. Ez nem nemzettől függően, egy olasz, mint egy magyar, mint egy görög. Amikor a nő egy matriarkális szeretetben jött föl, te mindig a szoknyához húzott, és értek, az a konyhába volt az összejövetele, a konyhának az ereje
családi,
hatalmas.
A családi élet, nem? Ott zajlott,
teljesen.
Nem? Ott nálatok is.
Teljesen, de ez abszolút így kell, hogy legyen, és ennek a rendje is, hogy így együtt a konyha körül nem valaki főz. Annak arca van, lelke van, és mindenféleképpen körül kell vetni, dédelgetni kell, és köszönni kell arra egy vacsorát készített, vagy ebédet. És ez egy olyan folyamat, ami még mindig szerintem bennem él, és ezeket a szeretetet az ember átveszi konyhai formájába, vagy recept konyhájába, és utána próbálja ismételni, és próbálja ezzel örök életet adni a nagymamáknak, a dédnagymamáknak, a recepteknek. Ez valamilyen formában erős érzelmi kötődéseket hoz az élelmiszer körül.
Igen, hát ezt hívják tradíciónak, így vagy van. Családi hagyománynak, így még van. Egyszerűbben fogalmazva. És aztán egy mondatra csak kanyarodjunk vissza, hogy a feleséged magyar.
Igen.
Tehát amikor visszajöttél és letelepedtél, magyar hölgy lett a feleséged, és utána van azóta két gyermeketek.
Igen.
És megnyitottátok a Pomodoro nevű éttermet, ami azóta is az Arany János utcában egy nagyon népszerű étterem. Hogy jött az ötlet, hogy éttermet nyissál Magyarországon?
Hát alapjáraton mindig játszottam az egyetem alatt, hogy elmentem ilyen diszkokba pizzát sütni, arra egy kis pénzem legyen, vagy éppen tésztákat ilyen kisebb kafékban hétvégenként játszva az olaszt az étterembe.
Tehát felhasználtad a családi tradíciót egy kis zseppénz kiegészítésre.
Hát, miért nem?
Ez...
Hát,
na, ez semmi probléma, ez teljesen normális. Pláne
az, hogy a szüleim arra neveltek mindig, hogy nincsen nyár, ahol a gyerek ne dolgozzon ingyen valahol. Hogy tanuljam meg a féle tiszteletet a munkásság felé, a legegyszerűbb munkák felé. Egyfajta, ez nagyon fontos szerintem arra, hogy az ember értse meg, hogy utána vezetőként is arra, hogy milyen felelősséggel van sokszor bármilyen munkaterekre. Ami a lényeg az az, hogy 2001-ben egy magyar úriember leállított, már akkoriban itt éltem, és azt mondta, hogy nincs kedve éttermet nyitni, nagyobb éttermet, mert akkor egy picit próbáltam már tevékenykedni a vendéglátással egy mini üzlettel, amit szerettem volna fejleszteni, és pont jókor jött ez a lehetőség, és ez a magyar úriember még mindig a társam, és megnyitottuk akkoriban a Pomodorot, amit mindig magyar emberre van többségbe, és erre nagyon örülök, hogy az együtt élet az még mindig tart. Nagyon nehéz két gondolkozást egy kalap alá húzni, rengeteg pszichológia, más motiváció, más kulcsszavak.
Hát más meg, és a más hagyomány.
Más tehát hagyomány.
Más hagyomány nálatok,
a és
más.
A például és már, és már. Rá kellett ütnöm az
a kezére, hogy túl sok volt a fokhagyma? Sok volt a fokhagyma, hát?
És mondtam neki, óvatosan, langsam, mert és ez végigment, egyfajta elfogadásról szólt. Ez nagyon fontos.
Össze is kiszorultatok, gondolom, nem?
Igen.
Az évek alatt.
De ez nagyon nehéz ám két fejet, két külön kultúrát össze egy kalapban. Nagyon.
Igen, de tulajdonképpen azt nem tudom, hogy kellett-e kompromisszumokat kötnöd, de az étterem az olasz igen. ételeket árul. Tehát igen. Nem magyar konyhát, hanem olasz nem. konyhát igen. visztek. Tehát aki betér hozzátok, az ne a magyar konyhát keressen nálatok, hanem olasz, tipikus olasz konyhát abszolút. Keressen. És ugye, amit mondtál, hogy egy kis üzlettel nyitottatok, már régebben voltam nálatok, de ha jól emlékszem, akkor ez az üzlet megvan most is, tehát van egy étterem, igen. és van egy értékesítés, igen. tehát hogyha valaki általatok használt alapanyagot akar vásárolni, akkor mellette a boltba megveheti. Még igen. most is így van, ugye?
Így van. Ez régebben a Ministro Tremaglia, aki a külföldön lévő olaszokat összefogta, azt mondta, a legnagyobb erőnk, ha Olaszországot úgy képzeljük el egyé, és mi olaszok mindig ezt próbáljuk a hagyományt továbbvinni. Ami Magyarországon most egyre jobban, hála Istennek, kezd a tudatosság előre jönni, és látva arra, hogy fontos, hogy bárhol vagyunk a világon, be lehessen mutatkozni egy gulyáslevest. Egy gulyáslevesen.
Igen, de előbb említetted a pizzát, hogy diák korodban egy kis jövedelem kiegészítés volt, pizzát sütött, nyilván nem fatüzelésű kemencében.
Nem, akkor elektromos még, volt.
Elektromos pedig kemencében. De most azért arról szóljunk itt a hallgatóknak, hogy néhány évvel ezelőtt egy, nem is tudtatok róla, egy zsűri érkezett igen. az étterembe. étterembe, és letesztelték a pizzátokat.
Igen.
És ha jól tudom, Európa 70 legjobb pizzája közé került a tiétek, ami nagyon nagy szó, figyelembe véve, hogy tulajdonképpen ti az olasz éttermekkel is versenyeztetek, tehát Európa összes pizzériájával versenyeztetek. Úgyhogy ez egy komoly elismerés,
nem? Nekünk minket nagyon megtisztelt. Ez egy díj, ami 18-ban kaptunk, ha jól emlékszem, és a 70 legjobb, ez egy érdekes, mert úgy, mint a csárdáknak és a vendégloknak, nálunk is vannak osztályok. Mi egy ristorante pizzeria vagyunk, ahol a ristorante szó előbb van, az általában több ételt készít, és a pizzeria kellék. És ennek van egy osztálya az egész világon. Ez egy világdíja volt, ahol a legjobb 70 éttermet díjazták, ahol éttermet és pizzeriát csináljuk. Mi pizzeria azért fontos volt régen Magyarországon a pizzát berakni az étlapra, mert az volt a csalogató dolog, mert nagyon nehéz volt az olasz kultúrát bevezetni ott, ahol az alapanyag felismerése, ez mind új volt, és nagyon-nagyon, ha illet mondani, nem kíváncsian.
Tartózkodtak egy kicsit, vagy óvatosak voltak igen. Még a magyarok
és
az elején.
A pizza nagyon csalogató volt.
Hát és hamar megszerették a magyarok azért a pizzát.
Igen, de pláne az, amikor így kevesen voltunk a piacon. Most mondhatjuk azt, hogy a pizzának az ereje az, hogy nemzetközi lett. Mindenki sajátnak érzi magát. Ez hihetetlen nagy erő, és hihetetlen nagy, ha így lehet mondani, megtiszteltetés, hogy egy ilyen kerek, ami szögletesen eszünk, és dobozban szögletben visszük haza. Szóval három különböző méretben így visszük, és a világ egyik legfontosabb alapanyagja, mondjuk így, vagy alapétele.
Alapanyag. Több alkalommal is adtál interjút, ugye rendszeresen publikálsz a Mandinerben, és az interjúidban, korábbi interjúkban is beszéltél arról, hogy nagyon nehéz Magyarországon jó alapanyagot beszerezni. Kénytelenek vagytok a jó alapanyagért sokszor Olaszországba menni. Ez nyilván drágítja a költségeket. Változott-e valamit a helyzet az utóbbi időben? Nyilván tengeri halat nem tudsz Magyarországon beszerezni, de hogy az alapanyagok tekintetében, zöldség, gyümölcs, fűszerek tekintetében változott-e, javult-e a helyzet? Tehát tudtok-e ma már a magyar piacon is találni olyan alapanyagot, amit ti a konyhán szívesen használtok?
Válaszom igen, de leginkább húsokban. A vadat nem hagyom ki semmiféleképpen, mert nálunk hiányba vagyunk Olaszországban. A vadat mindenféleképpen magyar, a baromfi mindenféleképpen magyar. Némi marhát Magyarországon, a borjút Olaszországból kell, hogy hozzuk még mindig. A halakat, a tengeri halakat Olaszországba, a zöldségeken minden az, ami gyökerek, mint például egy angol zella, vagy egy, az lehet magyar. A cukkinivel problémáink vannak, mert mindig a méretre mennek közben, a méret az abszolút ellenfel egy cukkinibe, még minden egyes ilyen fölötti zöldségekre szerintem hiányba vagyunk, meg nekünk az, ami, ezt pont tegnap beszéltem egy ilyen nagyobb rendezvényem, akaratlanul Olaszország egy olyan fekvésű ország, ahol mindenki olyan napos idők miatt vagyunk fontosak, de azt elmondtam mindenki, hogy ha csak napos lenne az idő, akkor úgy néznénk ki, mint a Szahara, egy teljes sivatag. Itt a szeleknek a nagy fontosságát elfelejtjük, hogy mindig hűti a levegőt, és mindig ad egy mikroklímát kifejezése, vagy éppen kialakulása mindenhol. Nem elfelejtve, hogy Olaszország nagyon hosszan van elterjedve, innentől kezdve egy tökfajta klímánkkal rendelkezik.
Egészen más a klíma az Alpok alján lényegében, Észak-Olaszországban, mint lent a déli részeken.
És ami fontos ennek, hogy gondolkozunk azon, és ez egy adat, ami gondolkoztat, és nem én mondom, ez Olaszországnak a fekvés és önmagában a nagy előnye mindenki előtt, az az, hogy ha Spanyolországban 80 fajta olivabogyó van, Olaszországban 450 fajta olivabogyó van. A Spanyolország a második. Az azt jelenti, annyira ki tud egy mikroklíma alakulni, hogy ott a természet egy másfajta kialakulási folyamatot hoz. A paradicsomba, a finom salátákban, az olivabogyókban, a szőlőfajtákban Olaszország 1200, ha jól emlékszem, szőlőfajtával rendelkezik. Hát melyik országnak van ennyi? És Franciaország nem, nincsen. Szóval,
egyébként tényleg, hogyha most szabad ne feled, a borok tekintetében is, hogyha Toszkánában megyünk, ott másfajta borokat kóstolunk, de ott is tulajdonképpen, ha településről településre megyek, más kapok Montalcinóba vagy Montepulciánóba, tehát egészen kiváló borokat kapok, teljesen lokális ízek jelennek meg egyébként ezekben a borokban. Bocsánat,
de nem, ez abszolút, ez az, amit én próbálok mondani, hogy nem én mondom ezt a természetnek akarja, hogy így alakuljon. Innétől kezdve, ha regionálisan akarunk, vagy megyénken akarunk gondolkozni konyhailag, pláne az, hogy nem vagyunk távol Olaszországból, és akarunk egyfajta külön ételt készíteni, nekünk el kell menni odaáig, hogy megszerezhessük azt az alapanyagot. És nem hosszú távon tudunk gondolkozni, alkalonként tudunk. Mert nem tudunk folyamatosan behozni bizonyos termékeket.
Ugye nálatok is van egyfajta szezonalitás.
Abszolút.
Ugyanúgy, mint Magyarországon. Tehát...
És a nagymama konyhája igaz, mert a nagymama konyhája nagyon egyszerű, hogy az olasz konyha úgy alapszik, hogy 5 alapanyag, maximum 8-at keverünk össze. A nyelvünk 5 ízvilág tud fölismerni, egyszerűen a többi az már komplikált. komplikáltabb. Én csak ezzel egyszerű módon el kell mondani azt, hogy ha nem jó egy alapanyag, elrontottuk az ételünket. Ez úgy, mint a magyar konyha, mint egyszerű konyha, valami nem jó benne, rögtön érzi az embert azt, hogy valami nem stimmel benne. Túlfűszerezni sose előnyös. Az azt jelenti, hogy valamit el akarunk takarni. Mit? Egy húsízt? Vagy éppen egy haliszt akarunk eltakarni? De ha nem akarjuk érezni az ételeknek az ízét, akkor miért eszünk? Szóval kérdőjelek azért...
Ez gyakori hiba volt egyébként Magyarországon az éttermekben, hogy túl volt sózva és túl volt borsozva minden. És én is mindig gyanakodtam, hogy miért kell erre ennyi borsot tenni, nem érzek már semmi más, csak a borsnak az ízét.
Ez így van.
És ez nem jó.
Meg a szószók. A szószók takarnak húsízeket, takarnak halízeket. Én tudom azt, hogy könnyebb idenni, és nem egy izgalmas, de mondhatjuk egy elfogadott, tömegen elfogadott ízvilágot tudunk előállítani, de nem mutatjuk meg, hogy mi az igaz. A répának édesnek kell lennie. Nem? És akkor, ha az édes a répa, és karamellizálik a répa, akkor gyönyörű ízvilágot tud hozni magában is, vagy éppen hogy forralva, arra, hogy maradjon meg az a roppanasság, az a vitamintartalom, és minden más. De ez már van, szóval azért mondjuk ki, hogy amikor 93-ban érkeztem, a rántottokból kellett éljek, mert ez volt a idézőjelben, amit tudtam szívesen enni. A másik oldalon ma a magyar konyha nagyon előre ment. Hála Istennek volt egy evolúciója, és az, hogy a magyar ember tudatosan kezdett el a magyar élelmiszeren is gondolkozni, ez is fontos szerintem.
Igen, tehát ezt örömmel hallom, hogy neked az a tapasztalatod, és te a piacról érsz, tehát neked muszáj a legjobb terméket, a legjobb alapanyagot felhasználni ahhoz, hogy a vevőidet, illetve a fogyasztókat, a betérő vendégeket megtartsad, és akkor térjünk rá a húsvétra.
Igen.
Mert mégis csak ugye azzal konferáltam fel a beszélgetést, hogy húsvét nagyhetében vagyunk, ha már te itt vagy már hosszú-hosszú évek óta Magyarországon, talán érdemes néhány aprósággal meglepni vagy a tudásunkat gyarapítani nekünk magyaroknak, hogy az olaszok hogyan készülnek a húsvétra. Mennyire fontos ünnep az olaszok számára, különösen a vidéken élők számára, mennyire fontos ünnep húsvét?
Hát nekünk keresztényeknek a legfontosabb.
Fontosabb, mint a karácsony?
Hogyne. Hát itt minden csoda, amit az Isten ígért, itt találkozik. Édesapám még mindig a régi stílusban, az a nagyon a bőtől kezdve az ima, az elmélyülésről szól. Én sajnálom, hogy nem vagyok ennyire erős, mint az öregeim, mondjuk így, és nem tudom mindig betartani azt, amit ők végig csinálnak. Egy picit elgyengült az öv, némi lukat kapott a hagyomány, mondjuk így, az igazi hagyomány, ami minket gyerekkorunkban volt, az a mindenki bőtölt, a konyhában a anya tudta azt, hogy mit kell készíteni, hogy kell ennünk, stb. Majd picit szabadabban éljük meg ezt a hosszú 40 napot, a bőtünket, de ami a legfontosabb az, hogy azért ünnepeljük a legfontosabb ünnepet, ami a kereszténységben van. Ami érdekes, hogy természetesen hús az első dolog, amit...
Igen, tehát véget ér a bőt, és akkor beszéljünk a bőt utáni időszakról.
A bőt időszakban azért mondjuk egy nagyon klassz, szerintem sokan nem tudják azt, hogy a sajt azért a bőtbe bekerült, mert a pápa, akkoriban pápa, megengedte a papoknak, hogy bőt alatt sajt tegyenek. És a sajt akkor kapott lendületet a világ elkészítésben, a legtöbb sajt kitalálója papok, pont azért, mert lehetett fogyasztani. Akkor kapott egy lendületet a sajtnak
a készítés és a fogyasztás.
Így
is.
Van, a aha. Kultúrája maga.
Ezt nem tudtam én sem.
És érdekes módon például a kereszténységi vallás az mindegyik ugyanolyan kéne lennie. Itt Magyarországon van egy valami, ami más, mint Olaszországban, hogy nagyon szívesen átvettem. Az a locsolás. Imádom ezt, hogy szabadon mehetsz bárhova, menjél, vidd el a fiadat, menjetek locsolkodni jobbra-balra.
Nálatok nincs ilyen?
Nincsen ilyen, de rögtön átvettem ezt a szokást, nem volt kérdés. Ami szórakoztató, és jó, gyorsan átveszi az ember. És
ez húsvét hétfő, akkor azért jussunk el húsvét hétfőig, akkor az első három napot is vegyünk sorra, hogy mi a főétel, húsvétnek mi a főétele, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, mert ugye az előbb arról beszéltünk, hogy Olaszország nagyon nagy. Igen. Rendkívül sokféle tradíció van.
Igen.
És ezt feltételezem, ez a húsvét megünneplése szempontjából is megjelenik, jól gondolom?
Abszolút. De egy dolgot tudnotok kell, hogy Magyarország a legnagyobb beszerzője ilyenkor Olaszországnak bárányról. Teljes bárány.
De ez mindig így van. Ez régebben is így volt, hogy így Magyarország szállította a húsvéti bárányt Olaszországban a legnagyobb mennyiségben, és ez most is így van.
Így van. Mi ezt fogyasztuk nagyon nagy szeretettel. A bárány az első, a tojás megjelenik rengeteg ilyen tortákba. Csinálunk ilyen sózott tortákat, pláne Dél-Olaszországban, és a tojás általában rákerül ezekre a sós tortákra, és természetesen megjelenik mindenhol a tavasz. Zöldségekben, meg ételekben, de természetesen a hús, ami hiánya volt, és általában a hús a szegény embernek egyszer kerül föl az asztalra igazándiból. Emlékezzünk vissza, inkább vegetáriánusok voltak a dédnagymamáink, és a hús az egy nagyon nagy
ünnepi étel volt.
Most a hús minden mennyiségbe, meg desszertek. Szóval azért desszertek előkerülnek, mint a Colomba Pasquale, amit egy, mondhatjuk, hogy egy kifejlődése a panettoninak, általában ilyen fehér galambnak a formáját vesz, veszi, ilyen égetett cukorral van végig szórva, és ez egy desszertként mutatkozik be. De rengeteg különbség van mindenhol, ahol megyünk és utazunk Olaszországba.
Most meg csak hétfő van, ez bőjt idő, úgyhogy sokat beszélgetünk erről, megnehezítjük a hallgatóknak a következő egy-két napi bőjtöt. Na mindegy,
tartsatok ki.
Neked van kedvenc ételed? Most a húsvét ételek közül.
Nem, nincsen. Én olyan...
Vagy mindenevő vagy.
Mindenevő vagyok, minden megtisztelek. Ezzel azért mondom ezt, mert ez egy üzenet egy fenntartatosságért és egy igazi változásért. Én azt gondolom, a mai nagy probléma az az, hogy az ember el lett kényelmesedve. Csak csirke mellett esznek rántva, vagy éppen lazacot, ha már diétáról van szó. Ne legyen hús íze, aminek eszünk húst, ne legyen hal íze, amit halat eszünk. És önmagában, ami a legszomorúbb az, hogy elkezdjük felejteni azt a nagy könyvrésze, ahol a belsőségek, az egyszerű ételeknek, a furcsa ízeknek, a furcsa textúráknak, és a fiatalok inkább egy junkie, vagy egy egyszerű street foodra, vagy utcai ételre hajlanak, és elfelejtjük lassan az, amit szerintem a teljes fenntartatosságot mutatja, az pontosabban a mindenevésről. Nem kell nagy mennyiségre gondolni, nem kell mindenféleképp azt mondja a mucsingra, hogy undorító, olaszosan elmondva, el kéne egy picit gondolkozni, hogy a Covid igazán mit tanított. Amikor így azt az időszakot megéltük, akkor kaphattunk 1 liter étolajat, és kaphattunk 1 kiló cukrot. Emlékszem az, hogy kiesett egy kis cukrot, én fölvettem kézre, és visszaraktam, hogy ne pazaroljak. Azt az étolajat, az végig használtam, volt úgy, hogy sertészsírt is használtam, vagy kacsazsírt, de valamilyen formában próbáltam úgy viszonyulni az alapanyaggal, hogy lehet, hogy holnap nincsen.
Mondhatni azt, hogy alkalmazkodtál.
Így van.
Amit mondtál, az egy nagyon fontos szempont, az elkényelmesedés is. Az én nagyanyám ezt úgy mondaná, hogy beleszoktunk a jóba. Tehát, hogy tényleg a gyermekei generációjának ma már teljesen természetes, hogy bármit megvehetnek. Nem úgy van, mint az én gyerekkoromban, hogy karácsonykor egy évben egyszer lehetett mondjuk banánt venni, tehát erről szó nincsen. Bármit megvehetnek, bármilyen is kipróbálhatnak, és lényegében van egyfajta kényelem szeretet, hogy nem is akarnak kísérletezni, nem is akarják egyébként ezeket a hagyományokat, gasztronómia hagyományokat föleleveníteni. Pedig, hogyha megnézzük, és ez biztos így van az olasz konyhával is, mint ahogy a magyarral, hogy a ti tengeri halakat, bár csináltok édesvízi halakat is, de tengeri zömében tengeri
mind
halakat.
Mind a kettőt használjuk.
Magyarországon ugye csak édesvízi halak. Ha valaki visszagondol arra, visszakeres arra, ez megvannak a receptúrák, a receptek, hogy hányféleképpen lehet a Magyarországon fogható édesvízi halakat elkészíteni, az sokkal-sokkal több, mint a halászlé, meg a rántott ponty. Vagy 150 féle módja van egyébként csak a hal, különböző halak elkészítésének. És biztos, hogy ez is így van.
100%, igen. Hát ez lenne a lényeg, ez a fenntartóságnak a kulcsa, mert ha hiába egy vegán elmondja nekem, hogy a zöldséget teszik, és nem ölállatod, miközben kér avokádot, ami 3000 kilométerrel arrébb készül. Szóval az igazság, ezek önmagában...
Ez inkább képmutatás, nem?
Erről beszélek. Az igazság, hogy az ember vagy megváltoztatja a saját életet, egy kicsit olyan, mint az életmódváltás, és azt gondolja, hogy oké, akkor szezonalitás. Nem eszünk szezonálisan, senki nem eszik szezonálisan, de ezt se lehet kérni egy gyártól, aki paradicsomot csinál, hogy azt mondja, hogy ne csináljam meg üvegházba télen, mert akkor tönkre megy. Ez az is nehéz azt mondani, hogy ki mi. Ez, amikor megeszed, a kutya eszi a... Amikor így a kutya körbe-körbe eszi a farkát, és nem tudja, mi történik. Alapján ebben vagyunk benne, és alapján a tisztasságot nem tudunk csinálni teljes egészében, mert utópia, ez olyan, mint a világbéke, örökké szeretjük egymást, miközben a szomszédok is, ha így lehet mondani, hogy gyilkoljak egymást. Én azt gondolom, hogy a szép, hogy a mindenki úgy próbál élni, becsületesen, tisztességesen, és megpróbálja a saját életet megváltoztatni.
Igen, de a legfontosabb, ha hadd kapcsolódjak ez az utolsó mondathoz, hogy a hagyományt megőrizni. És amit elmondtál az interjú során, hogy nem csak a családban őrzitek ezt a hagyományt, hanem az étterem menüsorának összeállítása során is ez a hagyomány jelenik meg, és én azt gondolom, hogy a vendégek ezt értékelik.
Most már igen. Most mindenki tudja, hogy ha valaki tartja a gerincét, előbb-utóbb eredménye lesz. Mert én simán tudtam volna azt tenni, hogy ketchupot adok mindenkinek, és sikeresebb leszek lehet rövidebb idő alatt. De azzal valamit eladtam magam, ami nem szerettem volna. Mint az, hogy mit tudom én olyan ízeket betenni, ami alapján inkább közkedveltek, mint az, hogy nehezebben megérthetőek. Ez egy hosszú út volt, ez nagyon idéző, egy kicsit a fiatalság, bolondság, az, hogy teljesen idézőben el voltam varázsolva gasztronómiától, és innétől kezdve néhányszor szeretetből csináltam, mint az, hogy pénzről szóljon az életem, mert a lényeg az, hogy ha szívből csináljuk és szenvedélyes, sose fog tudni munkának azt, amit csinálunk. Inkább az lesz, hogy mikor mehetek oda minél hamarabb, és ha elveszik tőled, akkor érezed igazán a hiányt. De a fenntartatóság szót az nagyon fontos. A mai világ. világba, pláne ott, ahol próbálnak minket beetetni az új fajta élelmiszerekkel.
Mondjuk például a műhússal.
Beszéljünk erről egy két szót.
De véletlenül sem beszéltünk egy másik műsorban, és nem akarom elrontani a húsvét, nem akarom elrontani a húsvéti szóval, hangulatot. Szóval az a
így van, a húsvétot egyétek hús, minőségi hús, magyar hús, olasz bor, magyar hús.
Van magyar, na azért magyar boroknál is azért.
Olasz borokat magyar bor, nem az, hogy olasz borjut mondtam, nem bor.
Jó, oké.
Okay. Magyar bor, mert akkor a bőjt alatt szerintem sokan az alkohol is hiányoltak.
Igen, hát erről beszélünk, hogy amikor már húsvét lesz, és amikor a bőjt már nem vonatkozik senkire, és akkor újra lehet húst tenni, és újra lehet bort fogyasztani. Van kedvenc magyar borod?
Vannak. Én az olasz Riesling imádója vannak. Nagyon régóta mondom, hogy az olasz Riesling sokkal nagyobb lehet, mint most. Egy frissessége, gyorsan, könnyen élt. Egy olyan piacra is, ami errefele hajlik nagyon, a fehérborok fogyasztása 70%-a ma, és a 30-a csökkent a vörös. Meg a másik az, hogy szeretem természetesen a tokai, mint aszú változat, és...
Akkor már egy vöröset se hagyják, vagy vörösben?
Jó, én mindenféleképpen akkor Egert szeretném kiemelni, és mindenféleképpen most szerelmes vagyok az Egri Bikavérra, szóval indítjuk, ezen nagyon jó eredményeket hozott, de mindenféleképpen, ha könnyed vöröset, akkor egy kadarkát nagyon szívesen megiszok, egy nyári, picit lehűtve.
Akkor mondjuk még a teljes sorrendben is egy rozé.
Hát a rozéka, nem vagyok nagyon rozé szerető, elmondom őszintén.
Hát ebben viszont akkor különbözünk, mert én viszont nagyon szeretem a rozét. Hát abban is megtisztálni.
De azt is mondtam, hogy nézzétek meg, hogy amikor elmentem és vittem egy csapatot Olaszországba, Friuliba, én megmutattam arra, hogy mennyire össze vagyunk mosva igazándiból. Nagyon erősen így nem lehet tudni azt, hogy a magyar határok hol álltak meg, és igazán a magyar vér, vagy a vérvonalak hol, és az olaszok vérvonalai hol álltak meg, még a szlovénok is ott voltak jelen, de érdekes módon az, hogy ha szóda nem lett volna, mi nem találjuk ki a spritzet. Szóval a magyarok hiklete, meg segítsége nekünk nagyon nagy volt. Az, hogy utána a kreativitásunk hova vitt minket, az egy másik téma. De mennyire változik meg, és a holnapunk, mindegy. Én mindig azt mondom, hogy össze kell hozni a népeket, nem távolítani. Természetesen hagyományokat kell vinni át, de ha nincsen hagyomány, nincs mit vitatkozzunk. Ha nem tudunk vitatkozni, nem tudunk miről beszélni. A vita kell, szükséges arra, hogy a legendák, a tradíciók, az emberi hagyománya fönnmaradjon. Ezt csináljuk Olaszországba már szerintem 3000 éve, még Isten érkezése előtt, ha már húsvétről beszélek, a vita az kell, szükséges, hogy az ember fejlődjön, megtartja hagyományait, büszke legyen rá, és játszon vele, és tudjon valamit mutatni. Ha véletlenül vendégünk látunk valakit, szeretettel egy gulyás leves csinálok, az mindenféleképpen működik. Én biztos vagyok benne arra, hogy az ember így kommunikálna, más lenne az egésznek az alapja, és sokkal jobb lenne mondjuk a gasztro világon keresztül
túli,
a világ.
A túli élet is. Igen. Szerintem ez végszónak is kiváló volt, amit most az utolsó fél percben mondtál. Hát eredményes készülődést kívánok a kedves hallgatóknak, kedves nézőknek is, nektek is, otthon, és az étteremben is. Jó locsolkodást majd.
Köszönöm.
Húsvét hétfőn. Köszönöm mindenkinek, aki velünk volt az elmúlt fél órában a figyelmet, és Gianninak pedig köszönöm, hogy itt volt, megosztotta velünk a gondolatait, tapasztalatait, talán adott ötleteket is arról, hogy ki hogyan készüljön a húsvétra, esetleg kapott ötletet arra, hogy meglátogassa a pomodórót. Minden esetre áldott húsvétot kívánunk mindenkinek, minden kedves hallgatónak és minden kedves nézőnek. Köszönjük a figyelmet.
Buona Santa Pasqua. Ciao. Köszönöm.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.